Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több helyen intenzív zivatarok, felhőszakadás és jégeső várható, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Majd a délutáni, késő délutáni óráktól az ország nagy részén kialakulhatnak felhőszakadások, amelyeket nagyméretű jég is kísérhet, ismertette Mukics Dániel. A zivatar környezetében a szél is károkozó mértékben felerősödhet. Magyarország és a kormány célja nem csak a kiegyezés, hanem a kiengesztelődése és a lehető legszorosabb együttműködés az utódállamokkal, hangsúlyozta Semmén Zsolt a 34. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor keretében tartott nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésen. A miniszterelnök helyettes közölte, a többi utódállammal is ugyanolyan partneri viszony kiépítésére törekszünk, mint amilyen Szerbiával megvalósult. A hiba nem Magyarország készülékében van, hogy ez eddig nem sikerült, mondta el. Nemzetben gondolkodni azt jelenti, hogy nagyobb összefüggésben tekintjük a magyarság sorsát, semmint az akaratunk ellenére meghúzott államhatárokon belül élő magyarság szempontjai és érdekei, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szavai szerint erre emlékeztett Tusványos, amely a legnagyobb politikai találkozó a határon túli magyarok világával, ami nagy eredmény, és lassan ezt nem is vitatják. A kormány felmondta, tavaly arról beszélt, hogy van magyar nagy stratégia, abból felvillantott néhány dolgot, majd délelőtt egy lépéssel tovább megy, és a stratégia néhány fontosabb elemét is bemutatja. Magyarország elemi érdeke, hogy kitartson az ukrán EU tagságot elutasító álláspontja mellett, jelentette ki a miniszterelnök. Arról is beszélt, tagság helyett szerződésen alapuló stratégiai megállapodást javasol Ukrajnával. Szólt arról is, Ukrajna nagyon súlyos fenyegetéseket intéz Magyarországhoz, amit a miniszterelnök igyekszik higgadtan stratégiai nyugalommal kezelni. Hozzátette, ugyanakkor az ukránok egyre jobban beépülnek a magyar politikába, a médiába, a szakértői világba, tehát védekezni kell. A magyar hadsereg stratégiailag elhatározott úton halad, hatalmas lépéseket tettünk csak az elmúlt néhány évben is, erről beszélt a honvédelmi miniszter Tusnád Fürdőn. Magyarország elrettentő ereje a szövetségesi rendszerrel kiegészítve megnőtt, jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf. A 2010-es családbarát fordulat óta egyre bővül, mára már meghaladta a 30-at azoknak az intézkedéseknek a száma, amelyekkel Magyarország a családokat a gyermekvállalás segíti, összegezte a családokért felelős államtitkár Tusnád Fürdőn. Konz Zsófia elmondta, július 1-én elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amely 1 millió családot érint. A családi adókedvezmény megduplázása ez. 2010 óta munkalapú társadalom épül, 1 millió új munkahely jött létre, és a női foglalkoztatás is 66-80%-ra növekedett, ismertette. Sólyog Tamás köztársasági elnök Budapesten a Rohan villában fogadta a Magyarországon hivatalos látogatással lévő Zhao Leit, a Kínai Népköztársaság országos népi gyűlésének elnökét. Az államfő gratulált a kínai népnek kimagasló gazdasági eredményeihez. Kifejtette, mi vagyunk az egyedüli nép Európában, amelyik ázsiai eredetű, és rendkívül büszkék vagyunk erre. Idén július 23-án túllépte a vendégek száma a 10 milliót, már most Magyarország népességét meghaladó vendégforgalmat bonyolított a turisztikai szektor, közölt a Visit Hungary az MT-vel. A nemzetközi utazók legnagyobb számban Németországból érkeztek, hazánk ezt követően Romániából, az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Olaszországból vonzott a legtöbb vendéget. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.679.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 212.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az április-júniusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.661.000 volt, 49.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenésben meghatározó szerepe volt az úgynevezett legjobb munkavállalási korú 25-54 éves népesség fogyásának, tette hozzá a KSH. 10-ből 80 állami ösztöndíjas képzéssel jutottak be felsőoktatási intézménybe, ami mintegy 74 ezer hallgatót jelent, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 állami televízióban. Hankó Balázs közlése szerint az állami ösztöndíjas képzésekbe felvett hallgatók száma 2,5 ezerrel több, mint a tavaly évben volt. Ez a felsőoktatás megújulása után egy 2022-es felvételi évhez képest 13,5 ezerrel magasabb. Végül az időjárásról. A fátyol és az egyre erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett sok szaharai por által szűrt napsütésre számíthatunk majd. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok is, a szélső felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20 fok körül, napközben aztán 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk, F. Várkonyi Zsuzsanna Férfi idők lányregénye című művéről, illetve az ebből készült filmről, az Oscar jelölt Akik maradtak című filmadaptációról. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb könyvajánlóval készültél a hallgatóinknak, de egy picit mégis visszamegyünk a múltba, igaz?
Igen.
Mely könyvet hoztad most a hallgatóinknak?
Most F. Várkonyi Zsuzsának a Férfi idők lányregénye című könyvét hoztam. Az én példányom az 2020-ban jelent meg a Libri kiadó gondozásában, de egyébként a regény eredetileg 2004-ben jelent meg. És talán a hallgatók hallhattak már róla, hiszen a közelmúltban a tévében is volt ennek a film adaptációja, mégpedig olyan címen, hogy Akik maradtak. Ez egy elég híres film, mert Oscar-díjra jelölték, és a nemzetközi játékfilm kategóriában elég népszerű film volt, egy 10-es listára fel is került, tehát lényegében ekkor vált ismerté ez a regény. Tehát a film nagyon sokat hozzáadott ahhoz, hogy Várkonyi Zsuzsának a könyve az nem csak a könyves polcon egy könyv, hanem egy népszerű játékfilm is lett a moziba, és most áprilisban, amikor volt a holokauszt emléknap, akkor tudomásom szerint a Valamelyik TV csatorna le is vetítette, tehát nagyon sokan láthatták.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a film egy kicsit életre is keltette, vagy újra az emberek szem elé vitte az amúgy nagyon értékes történetet és könyvet. Ebben igazad van, mert én is 2020-ban láttam meg a könyvesboltoknak a kirakatában, és felkeltette a figyelmemet az, hogy nagyon szép a borítója, vagyis nekem nagyon tetszett. Mesélj egy kicsit erről is a hallgatóinknak.
Egyébként nekem is akkor keltette fel a figyelmemet, úgyis igazából ez nem teljesen igaz, mert a közösségi médiában jött velem szembe először ez a könyv. Ugye a film az 2019-es, és ugye ez a könyv 2020-ban jelent meg úgynevezett filmes borítóval, tehát hogyha valaki elmegy a könyvesboltba, vagy esetleg megvan neki, és látja azt a példányt, amit most én a kezembe tartok, akkor Klára és Aladárnak a képe van rajta. Annak a két embernek, akik a filmben megjelenítik ezt a két szereplőt, ez nagyon sok könyv esetében elő szokott fordulni, hogy mondjuk van egy első megjelenés, és utána megfilmesítik, és a következő megjelenést már filmes borítóval adják el. Ez van, akinek tetszik, van, akinek nem. Egyébként nagyon szép főszereplő lányt választottak. Tehát nyilván, ahogy mondtad, hogy milyen szép a borító, hát egy nagyon szép női arcot láttunk rajta. De egyébként nagyon jól ki van találva, hogy az arc baj kicsit ilyen elhomályosítva, ott van a férfi alak is, ami arra utal, hogy valami közük van nekik egymáshoz, mintha burkoltan egy ilyen különleges kapcsolatra utalna, ami egyébként valóban így van a könyvben.
Most, hogyha meghalljuk ezt a szót, hogy lányregény, akkor igazániból arra gondolunk, hogy hát ez nőknek szóló dolog, de itt az van, hogy férfi idők lányregénye, és azt gondolom, hogy maga a történet is, a film is, meg az olvasnivaló is nem csak nőknek való.
Ez így van. Ugye Várkonyi Zsuzsáról azt tudni kell, hogy ő egy klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus, önismerettel foglalkozik, ugye még él, 48-as születésű, de még én úgy tudom, hogy aktívan dolgozik. Gyermekpszichológiával is foglalkozott, meg fejlődéslélektannal. Ezek nagyon fontos dolgok, hiszen ő a szakmai tapasztalatából írta meg ezt a könyvet. Tehát ha a könyvet kézbe vesszük, nagyon szépen meg van írva, de abszolút érződik az, hogy ő nem egy egyszerű író. Tehát ez jó értelemben kell venni, hogy nem egy egyszerű író, hanem egy nagyon komoly szakmai tapasztalat, szakmai múlt van a könyve mögött. Tehát ő ezt valós történetekből merítette. És valós történetek ötvözetéből alkotta meg ezt a történetet. Tehát lehet, hogy ő ismert egy ilyen kislányt, lehet, hogy ismert egy ilyen férfit, az is lehet, hogy többet, tehát, hogy több hasonló élettörténetből megalkotta ezt, de abszolút érződik az, hogy nagyon mély lélektani boncolgatásokat visz végbe a könyvbe, hiszen ő máshogy szemléli az ilyen jellegű eseményeket a szakmai oldalról is, de mégis egy abszolút regényes formában ezt meg tudta valósítani.
És hogyha már az 1948-at említetted, azt hiszem, hogy a könyvnek is köze van ehhez a dátumhoz.
Így van, egyébként ez egy érdekes egybeesés, hogy a szerzőnő 48-ban született, és egyébként maga a regény is 48-ban kezdődik, 48 nyarán, aztán nyilván jó néhány évet átöl el az alapcselekmény. Hát ugye mi is történt 1948-ban? Már a holokauszt után vagyunk néhány évvel, most ugye attól függ, hogy 44-jel vagy 45-től számolunk. Vége a háborúnak.
Hazajött, aki túlélt.
Magyarországon nyilván átalakult az egész államigazgatás. Különféle intézményesült államosítási folyamatok véghez mentek. Ekkoriban már megjelent ez a besúgó világ. Az emberekben óriási félelem volt, bizonytalanság. Nyilván a szocializmus alapjainak a lerakása ekkoriban már megtörtént. Olyan időszak volt, amikor az emberek nagyon meggondolták, hogy ki és miről beszél. Tehát, hogy a félelem az jelen volt az emberek életében, attól függően, hogy milyen múlttal, milyen háttérrel rendelkeznek. Egy holokauszt túlélő, vagy egy haláltáborból hazajövő ember élete szintén más volt, mint aki mondjuk nem került abba a hátrányos megkülönböztetésbe, hogy származása miatt elhurcolják. Különbségek vannak azok között, hogy ki melyik társadalmi csoportban élt, de biztos, hogy mindenkinek az életében jelen volt a félelem. Hiszen ugye itt nem csak a holokauszt túlélők voltak, hanem a háborúból hazajöttek, a hadifoglyok. Tehát azért a társadalom több szegmensében megjelent az, hogy valaki valami miatt valamit el kell, hogy hallgasson, és hogy a félelem a mindennapjának a részét képezi. De és a félelem az így végig jelen van a könyvben, attól függően, hogy ha visszatérünk egy kicsit a címre, hogy Férfi idők lányregénye, hogy valamilyen szinten azért mégis egy ilyen könnyedebb, regényes stílusban van megírva a könyv, tehát nem egy ilyen tipikus holokauszt regény, hiszen abból már nagyon sok van. A szerzőnő meg is írta a könyv hátulján, hogy miért írta ezt meg, ezt a könyvet, és ugye ez egy nagyon fontos szempont, hogy ha mondjuk elmegyünk a könyvesboltba, akkor holokauszt zsidó kérdésben azért Hát lassan egy könyvespolcnyi könyv van már. Viszont ebben a témában, ami nem a holokausztról szól, hanem a túlélőkről, nagyon keveset lehet olvasni. Tehát 2004-ben, amikor megjelent ez a könyv, akkor szerintem elsők között írt erről a témáról.
Átöleli a könyvet, vagy körülöleli egy csendesebb légkör? Mit gondolsz, hogy minden kiejtett szónak akkor megfontolt értéke van, vagy minden párbeszédnek?
Nagyon árulkodóak a párbeszédek. Van egy folyamat, hogy hogyan alakul ki, akár két ember, vagy több ember között is egy bizalmi légkör. Hiszen a könyv úgy kezdődik, hogy Körner Aladár, aki később Aldó néven fog futni a könyvben, orvosnál egy kétségbe esett azt, hogy megjelent egy kislánnyal, Wiener Klárával, akinek a szülei ott maradtak. A nagynénje Olgiként fog szerepelni a könyvben. Ő hát lényegében félelmében, aggodalmában vitte el az orvoshoz a kislányt, mert hogy nagyon vékony volt, és hogy úgy érezte, hogy ő nem akar felnőni, és biztos, hogy valami egészségügyi problémája van. Nyilván itt nem csak egészségügyi problémák voltak, hanem nagyon komoly mentális problémák is. Ez a kezdő cselekménye az egész műnek, és hát akár a könyvet vesszük a kezünkbe, akár a filmet kezdjük el nézni, szerintem az elején még senki nem sejti, hogy mi fog történni. Mert ez nem egy olyan tipikus történet, hogy elkezdtünk olvasni egy könyvet, és már sejtjük, hogy mi lesz a vége, mert nagyon sok fordulat van benne, és vannak benne olyan párbeszédek, amik olyan megdöbbentőek, vagy meghökkentőek inkább. Erre a szerző többször is utal, meg a könyvnek a hátulján is, ha szabad, akkor ezt a részt idézném, mert ezt ennél szebben szerintem nem lehetne megfogalmazni, hogy azt írta a saját könyvéről Várkonyi Zsuzsa, hogy a szép emberit akartam megírni, azt, amit az én túlélőmtől kaptam, láttam. Az osmány emberit már annyian megírták, és olvassák is boldog borzongással. Hát, ha a szépre is lesz kíváncsi személy is fül. Ezt a történetet nekik, az élesfülűeknek ajánlom. Csak meg kell hallani a gyógyító szavakat. 1948 mindenkinek mást jelent. Én például a születésemmel voltam elfoglalva. De ennek a történetnek a hősei a túléléssel küzdöttek. Talán szebben, mint sok kortársuk. Mert korábbi életükből volt elegendő szeretett forrásuk, ami nem csak 44 traumájába segített begyógyítani, hanem az 1950-et is átvészelni. Szabad ebben a férfi világban leírni, hogy a gyógyítás mindig a szeretetről szól. Nekem hivatásom is ez lett. Ugyanerről írok pszichológiai könyvemben is. Csak ez most egészen más, személyes. Szerintem nagyon jól megfogalmazta ebben a néhány mondatban. Én a könyvnek ezt a részét csak a könyvvel olvasása után olvastam el egyébként, és szerintem ennél szebben nem lehetett volna megfogalmazni, hogy ezt miért így írta, és amit korábban is beszéltünk, hogy a holokauszt tragédiájáról már nagyon sokan írtak. Viszont a túlélőkről nagyon keveset tudunk. Nyilván tudjuk, hogy nagyon sok ember elment, közülük nagyon sokan nem jöttek haza, viszont elfelejtjük, hogy milyen volt azoknak az élete, akik hazajöttek, vagy pedig akik itt maradtak. És nyilván ugye a könyv az Férfi idők lányregénye címmel jelent meg, a film címe valószínűleg nem véletlen, hogy ugye az lett, hogy akik itt maradtak.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mit lehet elmondani magáról a történetről? Mennyi időt ölel fel? Mi a cselekménynek a lényege?
hosszabb időszakot ölel át, viszont azért vannak olyan időszakok, amikor nagyon felgyorsul a történet. Tehát nyilván mondjuk az első évben elég részletesen belelátunk a szereplőknek az életébe, és ugye akkor ismerjük meg, akik is a szereplőink. Ugye Kláráról azt tudjuk, hogy a háború során elvesztette a szüleit, ő 16 éves ugye a könyv elején. A férfiról, Aldóról azt tudjuk, hogy volt egy feleség, és voltak gyerekei, és mindenki ott maradt. Tehát ő egyedül jött haza.
Tehát amint említetted, azt is tudjuk, hogy orvos.
Igen, igen, hogy ő orvos. Viszont az, hogy neki volt családja, az csak később derül ki. Viszont ő pontosan tudta, hogy mi van a lánynak a szótlansága mögött. Hiszen azért az, hogy mondjuk egy orvos és egy páciens hasonló dolgot élt át, csak mondjuk esetleg másik oldalon volt, vagy más életkorban volt, az sokat segít abban, hogy megértse az ő problémáját. Hogy megértse azt, mondjuk ő miért hallgatag, miért bizalmatlan vele, és ez hozzásegítette őket ahhoz, köztük egy olyan különleges kapcsolat kialakuljon, egy olyan mély barátság, ami külső szemmel, akkori vagy akár a mai normáktól is nagyon eltérő, de nyilván nagyon sokan félreértették az ő kapcsolatukat. Tehát egy olyan világban éltek, amikor az, hogy valaki bizalmi kapcsolatot létesít a másikkal, az nem volt szokványos. Hiszen akkor mindenki mondjuk arra nevelte a gyerekét, hogy senkinek semmit nem szabad elmondani, nem szabad elmondani, hogy otthon mi történik, nem az, hogy a legmélyebb lelki problémáit valakivel megoszta. Tehát most képzeljük el azt, mondjuk 1949-ben vagy 50-ben, kislány, aki akkor ugye már 18 éves volt, tényleg a legnagyobb titkait is számára idegen orvossal megoszta. Külső szemmel ez egy teljesen félreérthető szituáció volt, ami többször meg is jelenik, hogy először a nagynéninek sem tetszett ez a furcsa kapcsolat, de utána ő is belenyugodott, hogy Aldónak tiszta szándékai vannak a lányjal szemben, és inkább a közös traumának az átélése kapcsolja őket össze, mint az, amit nagyon sokan mögé látnának, akik kívülről látják ezeket vagy kívülről látják ezt az egész köztük kialakult kapcsolatot.
Ahogyan felolvastad a könyv hátoldalát, ugye a történetnek a szép és a csúnya oldalát, ugye a csúnyát többen megvilágították már, ami a holokauszt túlélőkről szól, azt pedig kevesen. Na de itt a szép szón megakadt egy kicsit a fülem, hogy mennyire nyomasztó a könyv, vagy mennyire tudunk mi egészen a lelkükig belelátni. Mert azt mondod, ugye, hogy az Aldó egy picit elkezdi megérteni ennek a lánynak a lelki világát. Mi bele tudunk látni mindkettőjükébe?
Igen. Szerintem a szerző, nyilván ugye, amit ugye beszéltünk is, hogy nagyon sok személyes tapasztalatot vett alapul, ugye nagyon jól ismeri az emberek lelkivilágát, nagyon komoly lélektani ismeretekkel rendelkezik, tehát ő nagyon jól kirajzolja, leírja azt, hogy mi játszódhat le bennük. És nagyon jó és elgondolkodható párbeszédeket alkalmaz arra, hogy rádöbbentse az olvasót arra, hogy mégis mi történhetett köztük. Tehát például van egy olyan rész, hogy Klára beszélgett Aldóval, és azt mondja Klára, hogy szerintem mi rosszabbul jártunk. És akkor erre megkérdezi Aldó, hogy mint kik. És akkor Klára azt mondja, hogy mint akik elmentek, mert engem egyszerűen itt hagytak. És szerintem ez a mondat, ez egy olyan mondat, ami azt tükrözi, hogy amit ugye már többször így említettünk, hogy a meghaltakkal foglalkozunk. Hogy sokszor bele se gondolunk abban, hogy milyen nehéz azoknak, akik itt maradtak, és egy bizonyos kor után bennük felmerülhet az a kérdés, hogy és ők miért élték túl? Ők miért jöttek haza? Őket miért hagyták itt? Hiszen ugye Klára, amikor a szüleit elvitték, akkor 12 éves volt. Egy 12 éves kislányt valószínűleg ugye elrejtettek, hogy ne vigyék el, és 12 éves kislány várta haza mindig a szüleit, és nem jöttek. És nyilván neki ez nagyon nehéz volt 12 évesen megérteni, hogy a szülei egyik napról a másikra miért hagyták őt ott, hiszen több párbeszéd is utal arra, hogy neki egy boldog gyerekkora volt. Tehát neki mindene meg volt, a szülei őt nagyon szeretik, és egyik napról a másikra itt hagyták. És ő vádolta a szüleit azért, hogy miért hagyták őt itt. És ugye ő úgy gondolja, hogy neki rosszabb, hiszen ő maradt egyedül. És ugye ő ahogy nézzük, árván maradt, ugye egy nagy nénye nevelte, tehát neki abszolút hiányoztak azok a szülői kapcsolatok, amik ő nem volt felkészülve, hogy hirtelen el fognak majd így veszni, és nyilván ő Aldóban egy apát keresett magának, hiszen neki hiányzott az apakép, hiányzott az anyakép, nyilván az anyaképet valamilyen szinten a nagynénje megteremtette neki, viszont az a mély kapcsolat, ami neki a szüleivel megvolt, azt kereshette ő utána a következő években, amikor a szülei elmentek.
Márpedig gondolom, hogy mindenkiben megfogalmazódik egy ilyen mondat, amikor egy tragédia által elveszít valakit, vagy valakiket, hogy miért én éltem túl azt az adott autóbalesetet, miért én éltem túl mondjuk a családomon végig söprő Covidot, stb., hogyha már a mai korra is nézzük, tehát hogy teljesen normális gondolom lélektanilag is az, hogy az ember küzd ezekkel a kérdésekkel, vagy hogy küzdenek dolgokkal belül, amit igazándiból nem csak a kor társadalmi berendezkedése miatt nem mernek kimondani, gondolom.
Igen, amit most itt utaltál is, mondjuk ha van egy ilyen trauma, bármilyen trauma, akkor utána nyilván nem csak fizikai sérülésekről van szó, hanem nagyon komoly lelki sérülésekről is. Ugye itt most mindegyik főszereplőnk fizikailag igazából semmi olyan komolyabb egészségügyi problémájuk nem volt, viszont nagyon komoly lelki problémájuk volt. És a könyvben a szereplők párbeszéde és a cselekményeken keresztül nagyon jól látjuk a felgyógyulásnak a folyamatát, hiszen ez egy nagyon hosszú folyamat. Ez nem ugyan egyik napról a másikra most akkor valakinek teljesen megváltozik az élete, hanem ez egy hosszú folyamat, és talán sokkal hosszabb folyamat, mint hogyha egy bármilyen egészségügyi problémáról lenne szó, és a szerző lépésről lépésre mutatja be, nagyon jól elrejtve a folyamat egyes részeit a cselekményben, hiszen a könyv végére mondhatjuk azt, hogy meggyógyultak. De ez sem teljesen mondható, hogy ki, hogy meggyógyultak, de hogy a gyógyulás útján nagyon előre haladtak, inkább úgy fogalmaznám meg, és ez hosszú évek munkája, és hosszú évek tapasztalata, hosszú évek élménye, és mind a ketten adtak valamit a másiknak. Nyilván itt Aldó is nagyon komoly lelki sérüléseket szenvedett, és a kislány is, és nagyon sokszor beszélgetnek arról, hogy ki az erősebb. Például, amikor lelkileg ki az erősebb, és hogy ki hogy próbálja meg átvészelni ezt az egészet. És nyilván ez egy nagyon elgondolkodható dolog, hogy két ember, akik között mondjuk ugye Aldó 42 éves volt, a kislány pedig 16, amikor a történet elkezdődik, tehát, hogy két olyan ember, aki teljesen más életszakaszban van, teljesen más személyes tapasztalattal rendelkezik, de valahol ugyanaz történt velük, hiszen mind a kettőjüket nagyon komoly személyes tragédia érte, veszteség, tehát személyi veszteségek, és hogy alakulhat ki az, hogy mondjuk Aldó az elveszett gyerekét lássa Klárába, és Klára meg mondjuk az elveszett apját, vagy eltűnt apját, vagy meghalt apját, mindegy, hogy fogalmazzuk meg, látja benne. Hiszen azért az, hogy egy gyerek kiben látja valakinek a, hát csúnya szóval mondva, pótlékát, azért az nem mindegy. Hiszen itt ugye mind a két félnek a hozzáállása fontos ahhoz, hogy meg tudják-e teremteni ezt a bizalmi légkört. Hiszen ugye ezt tudjuk, hogy az egész a bizalomról szól, a mai világban is most egy szülő-gyerek kapcsolat, ugye sokkal inkább a bizalomról szól, mint mondjuk a 40-es, 50-es években, de Klára elmondásából neki nagyon jó szülei voltak, hiszen szerető szülei voltak, akik őt nagyon szerették. Ugye ő volt a család kedvence, és ő mindent megkapott tőlük, és neki azután nagyon hiányzott. Lehet, hogy ez a 40-es években nem volt egy szokványos dolog, hogy ilyen mély lelki kapcsolat legyen a szülő és gyerekek között, de itt a szerző olyan két szereplőt állít elénk, ahol megvolt az, amit rá lehet, hogy azt mondanánk, hogy régen ez nem volt szokás, de valahol mégis.
Beszélgetésünk zárásaként. Hát eszembe jut az, hogy mindig szoktam tőled kérdezni, hogy van feloldás, és már szinte ugye meg is válaszoltad ezt a kérdést. Van megoldás, van feloldás, ki tudunk gyógyulni a traumáinkból, a nehézségeinkből. Nagyon szuper, hogy ez a könyv egy kicsit azt is elénk állítja, hogy talán nem muszáj egyedül küzdenünk a sebeinkkel, hanem tudunk a másikhoz is odalépni, még hogyha ez első blikre furcsa is, mert nem egy velünk korabeli, vagy nem egy azonos nemű emberhez lépünk oda a saját nehézségünkkel. És azt gondolom, hogy ez eszembe jutott így a hallgatók felé is, nem is ilyen tanácsként, de egy gondolatként, hogy nekem azt mutatja ez a könyv, hogy meg kell adni az időt a gyógyulásra. Tehát ahogyan említetted, ez nem egyik percről a másikra történt, megtalálkoztak, kibeszélték a traumáikat, és másnaptól elvárhatom magamtól, hogy minden rendben van.
Ez így van, és a szerző rádöbbent minket talán arra is, hogy amit most ugye mondtál is, hogy ezt nem, hogy a traumákat nem egyénileg kell feldolgozni, hanem szabad segítséget kérni. Ugye Klára is a történet elején visszament Aldóhoz, hogy segítséget kérjen tőle. Tehát, hogy ő mert segítséget kérni, és köztük ez az egész kapcsolat úgy alakult ki, hogy ő ment hozzá, és lényegében elpanaszolt, hogy mi a gondja, és várt tőle valami megoldást. Nyilván nem tudta neki megoldani, de ez egy ilyen beszélgetést indított el köztük, ami utána nagyon sok beszélgetés követett, és hagyták, hogy egy ilyen szeretett kapcsolat kialakuljon köztük, hiszen az nagyon fontos, hogy az, hogyha valakit valami trauma ér, akkor merjen nyitni mások felé, és ne zárkozzon be, hanem engedjen, tehát engedje, hogy a lelke nyisson egy kicsit így mások felé is, és ne zárkozzon be abba, ami történt, hanem a jövőbe lásson. Hiszen mind a ketten mondhatták volna azt, hogy az életünknek már ezután semmi értelme, hiszen ugye Aldónak a felesége meghalt, a gyerekei meghaltak. Klára nagyon rosszul viselt azt, hogy ugye a szülei ott maradtak. A nagynénje egy klasszikus nagynéni volt, aki nagyon szeretett, de mégsem az édesanyja volt, de úgy hagyta, hogy hatással legyen rá a környezete, engedte, hogy a körülötte lévő emberek részt vegyenek az ő életébe, hagyta, hogy ne egyedül kelljen neki ezzel az egészen megküzdeni, és lényegében ez minden szereplőre igaz, hogy engedték azt, hogy segítsenek nekik mások, hiszen azzal, hogy nagyon mély emberi kapcsolatot, nagyon mély beszélgetések révén mindkettőknek sikerült kibeszélni azt, ami magukban van, ez egy nagyon fontos dolog. Manapság talán sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogyha valakiben van valami feszültség, vagy probléma, trauma, hogy ki kell beszélni. Nyilván ez a 40-es, 50-es években azért még nem így volt. Viszont köztük, hogy kialakult ez a bizalmi kapcsolat, ők kibeszélték magukat úgy, ahogy akár ma a 21. században is azt mondanánk, hogy valakinek ki kell, hogy öntsük a lelkünket. Ők ezt így meg tudták tenni egymásnak, és ez valószínűleg nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a könyv végére egy sokkal kiegyensúlyozottabb élethelyzetet láttunk mindkettőjük esetében, de ugye nyilván ez a trauma más traumákhoz és hibához is vezeti majd őket, hiszen nem tökéletes élete lett egyiknek se, de nyilván most nem szeretném így spoilerezni nagyon a történetet, de valahol mégis ki tudtak bújni abból a burokból, amiben 1948-ban, amikor a könyv elkezdődött, benne voltak.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, F. Várkonyi Zsuzsanna, Férfi idők lányregénye című művéről és az ebből készült Oscar-díjra jelölt filmadaptációról beszélgettünk. Adásunk a 2022. június 17-i műsor ismétlése volt. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 26. részét, felolvassa Fűr Anikó.
Elnézést, hogy felébresztettük, csak a hiúz után szaladtunk.
Á, szót se róla. Csak elhevertem, még megrottyan a gulyás, és különben is indulnom kell. 5 napja már, hogy bekészítettem a kemencémet. Ha esteledés után jönnek, már nem találnak itt. Bár gondolom, nem engem kerestek. Valóban más nyomában járunk. Imót szeretnénk megtalálni, tért vissza a lényegre Ciprián. Az bajos lesz. Itt csak én vagyok, meg ez a hiúz. Igen, láttuk, hogy szokatlanul kihalt a vidék. Miért nincs itt senki? Éppen azért, amiért Imó sincs. Csordás farkas járja az erdőt. Csordás farkas? Miféle szerzet az? Hüledezett Bogi. Két lábon közelít, subás emberként, amíg csak négy kézlábra nem ereszkedik. Akkor egy bukfenc után hirtelen farkas lesz belőle. Rossz emberként élő pásztorok vagy banyaátokkal sújtott gyermekek lesznek azzá, ha felnőttként valamelyik gonosz lélek szolgálatába állnak. Nem lehet elbánni egy ilyennel? Érdeklődött Ciprián, mire Boksa önkéntelenül is markolt egyet a fáklyája nyelén, és hátra biccentett a fejével. Ha csak egy volna, csak hogy több falkányi kódorog erre. Egy esztendeje tűntek fel először, amikor a három bükki boszorkának nyoma veszett. Azóta viszont tucatszor megjelentek. Ezért nem látni élő lelket se az úton, se a házaknál. Csak majd este. Addigra azok a dögök elfekszenek, és előmerészkednek az emberek. Na hát, csodálkozott Bogi. Azt hinné az ember, hogy az ilyenek éjszaka vadásznak. Éjjel csak legfeljebb teli hold idején jönnek elő, vagy ha vannak velük sziporkák is. Máskülönben nagyon rosszul látnak a sötétben. Ezért is örülök nagyon, hogy Linszky hozzám szegődött. Ő megérzi messziről az ilyeneket. Ráadásul 2-3-mal még egyedül is elbír. Én pedig sokat vagyok a Szalóki völgyi erdőben, túl a falu szélén, a mészkemence mellett. Azt rakni kell, meg kotorni éjjel-nappal, fél óránként, különben befullad a tüze. Olyankor a hiúzom az, aki felvigyáz a csordás farkas ellen. Az viszont jó hír, ha maguk nem láttak semmi olyan szerzetet. Akkor talán már tényleg visszatakarodtak a mocsarukba. Mindig csak pár napig eszi erre őket a fene. Aztán eltakarodnak, mert senkit se találnak otthon. Elmenekülnek az emberek? Ó, azt azért nem. Csak nappalra behúzódnak a sziklafalba. Boksa itt tartott egy kis hatásszünetet, vajon ehhez mit szólnak a váratlan vendégei? Mivel azok szóhoz se jutottak, viszont őszinte meglepetés ült ki az arcukra, már világos volt, hogy nem csak hogy messziről jöttek, erről a környékről még csak nem is hallottak. Úgyhogy rövid magyarázatot adott. Errefelé, Bükkalján, minden falu mögött vannak hegyoldalba vájt sziklaódúk. Akad kisebb fajta, mint egy legény lakocska, meg óriási juhodá is. Csak az a baj, hogy mostanában valahogy nem elég a hely. Kénytelen voltam egészen idáig gyalogolni, mire üres odút találtam ebben az elhagyatott barlangbárban. Ráadásul ez se volt teljesen lakatlan, mutatott Linszkyre. Azt viszont végképp nem értem, hogy miért pont itt fenn keresik Imót. Ide fel csak a füstcsik miatt jöttünk, magyarázta Ciprián. A hegyhez pedig két manó leküzdhetetlen vonzalma vezetett. Manók? Vágott közbe Boksa. Igen, de ők itt a lankás gerincen a másik irányba mentek. Akkor igaz lehet a legenda. Ciprián kicsit összehúzta a szemöldökét. Miféle legenda? Azt mesélik, hogy az a két sziklatorony valamiféle susogó bálványkő, aminek a szavát csak a manók értik, és azokat csalogatja már mérföldekről. Legalábbis nekem a nagyapám azt mesélte, hogy az ő apja idejében még így volt. Annyiban igaz lehet, hogy tényleg nagyon csökönyösen ide akartak jönni. Ha ők így éreztek, akkor lehet, hogy a többi manó is így érez. Én még nem láttam itt egy manót sem. Még az, a mese arról is szólt, hogy eltűntek a bükkből. Még a dédapám idejében, úgy 100 éve. Érdekes, hogy ők is most kerülnek elő. Persze a boszorkák már nincsenek. A manók azt állították, úgy érzik, beszélnek hozzájuk a kövek, s hogy a szüleik hívják őket. Azért nagyon furcsa ez, mert én úgy tudtam eddig, hogy a szüleik nem élnek. Lehet ebben valami, mert ha igaz, varázslat átjárt a sziklasírok vannak erre. Az igazság az, hogy néha én is, mintha hallanék ezt azt álmomban, de hát nem vagyok manó, nem értem pontosan, mit akarnak. Amit viszont a nagyapám mesélt, aszerint az évszázados mese szerint egykor élet-halálharcba keveredtek egymással az összes bükki varázsnépek. Manók, boszorkák, varázslók, nyápicok, meg még ki tudja kicsodák. Azt mondják, hogy az átok azóta ül a manó népen. A manót ide csalogatja a bálvány, és ha megérinti, ő maga is kővé dermed. Sokan jártak így régen, és sokak sírja lett ez a hely. Talán ezért is lett a neve Sirok. Mondjuk, már én is sokszor megérintettem. Persze én nem vagyok manó. Ja, hiszen, kiáltott fel Bogi, és már szaladt is, de csak Ciprián után, mert ő addigra már ott se volt. Nála pedig csak Linszki futott gyorsabban. Bár ne tették volna. Hiába kapott lóhátra Ciprián és Bogi, hogy mielőbb átvágtázzanak oda, ahol a manókat sejtették. A hiúz nyílsebesen száguldott előttük, mintha csak őt kergetnék, és ebből nem kis baj kerekedett. Tramin és Furmint a kőporos ösvényen térdelt, a bálványok felé fordulva, s háttal a felé közelítő lovasoknak. Áhítattal telves mozdulatlanul bámultak fel a fák fölé magasodó sziklákra, s mintha már maguk is kővé váltak volna. Hirtelen ijegység markolt Ciprián szívébe, akár csak Bogijéba, amikor ezt meglátták. Önkéntelenül is kiabálni kezdtek már messziről. Állj, ne mozduljatok! Jobban tették volna, ha meg sem szólalnak, mert a kiáltozásukra bizony megfordult mindkét manó, és akkor egy feléjük vágtázó hiúzzal találták szembe magukat. Nincs az, aki fel ne ugrott volna ijedtében, hogy meneküljön. Még akkor is, ha pár pillanattal később már eljut az eszéig, hogy hall valamit, Ciprianék kiáltozását, és pár lépés alatt a szavak értelmét is felfogja, hogy ne mozduljon, ám az a pár futólépés éppen elég volt, hogy Tramini a kőbálványig jusson. Szinte sikítva, a két kezét előre tartva ugrott utána a pár arasszal lemaradó Furmint. Ne érj hozzá! Az ugrásával ledöntötte a lábáról Traminit, s a porban gurulva álltak meg, egymáson fekve közvetlenül az egyik bálványkő legközvetlenebb közelében. Linszki már kétszer-háromszor körbe mászkálta és körbe szimatolgatta őket, mikor a Ciprián és a könnyeit nyeldeklő Bogi odaért. A lehető leghamarabb elkapták kezét lábát a manóknak, csak úgy földön fektükben húzták és vonták el őket a kövek közeléből. Jól vagytok? Nem igazán válaszoltak, de az biztató volt, hogy mozogtak, bár Furmin csak nagy nehezen állt talpra. Tétován, tántorogva, botladozva, rogyadozó lábokkal indultak el az ösvényen visszafelé, még mindig szótlanul. Előrébb Tramini, stucatnyi lépéssel mögötte Furmint. Bogi kezébe temette az arcát, és elfordult. Ciprián viszont a manók kezét húzkodva próbálta szóra bírni őket. Egyiktől a másikig szaladt, míg nem Furmint egyszer csak nem lépett többet. Az ösvény partján a fűbe kuporodott, s tagjai egymás után átkristályosodtak. Mire a gyalogosan közelítő boksa is odaért, már csak egy kúp formájú kemény kőszikla gubbasztott ott, ahol az előbb még egy manó volt. Nagyot sóhajtott a mészégető. Nem örülök neki, hogy így tudom meg, igazat mondott a nagyapám. És arról nem mesélt, hogy valami feloldaná ezt az átkot? Fordult feléje bizakodva Ciprián. Ő nem, de a nyápicok mindenképpen tudják a megoldást. Már, ha van olyan. Már, ha van, bólintott.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Nyulász Péter Ciprián című regényének 26. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Időnként hallom testvérektől, hogy nehezen indulnak el a gyóntatószék felé. Sőt, még azt is hallottam, hogy félbe menni. És egyrészt félünk, mert szégyeljük a bűneinket, és az, hogy szégyeljük, az természetes és helyes is. Szégyelni is kell. Másrészt pedig talán a félelem attól is lehet, mert a lélek érzi azt, hogy ez valóban elővételezi az ítéletet. Tehát egyfajta ítélet történik, a gyóntatószékben, elővételezve a halálunk utáni ítéletet, a személyes ítéletet. És ha valaki hosszú ideje nem volt gyónni, annak még nehezebb elindulni ezen az úton. Tapasztalom ezt én is ismerőseimnél, rokonaimnál, rám bízottaknál, hogy milyen nehezen veszi rá magát egy-egy lélek arra, hogy megálljon a gyóntatószék előtt, és amikor rákerül a sor, akkor bemenjen. Beszéltem valakivel, aki hosszú ideje nem gyónt, és megkérdeztem tőle, hogy nem a gyónásban, gyónáson kívül, hogy mégis miért döntött úgy, hogy mégis elmegy gyónni. És azt mondta, hogy annyiszor hallottam róla, hogy Péter atya erről beszél, hogy milyen fontos a gyónás. Tehát milyen fontos erről beszélni nekünk papoknak is, de híveknek is. Valamelyik szenttől hallottam, hogy minden prédikációban valamilyen módon meg kell említeni, ki kell térni a bűnbánat szentségére, vagy meg kell említeni azt, hogy milyen fontos a gyónás. És én ezt próbálom is megtartani, valamilyen módon beleviszem a bűnbánat fontosságát. És hogyha újra és újra elmondjuk, és felhívjuk az emberek figyelmét erre a nagyon fontos szentségre, a bűnbánat szentségére, hogy a kiengesztelődés szentségére, akkor előbb-utóbb talán elindítjuk ezt a lelket az életszentség útján. Ne fáradjunk bele az evangélium hirdetésébe. Ahhoz, hogy feltámadjunk Krisztussal, előbb meg kell halni vele. El kell hagyni ezt a testet, hogy hazajussunk az Úrhoz. Ebben az elváltozásban, ami a halál, a lélek elválik a testtől, újból egyesül testével a halottak föltámadásának napján. Tehát ahhoz, hogy föl tudjunk támadni Krisztussal, előbb meg kell halni vele. El kell hagynunk a testet, hogy lélekben hazajussunk az Úrhoz. És ebben a halálban a lélek elválik a testtől. A test itt marad, elporlad, visszaadja a tartozását, a lélek pedig az Úr elé kerül. És újból egyesül a test és a lélek a végítélet napján, az utolsó ítéletkor, feltámadás napján, Krisztus második eljövetelekor. Újra egyesül a test a lélekkel. Hiszem a test feltámadását. Hiszem az örök életet. Talán nem tudatosodik bennünk, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, vagy akár csak egy-egy üdvözlégyet elimádkozunk, hogy a üdvözlégy Mária vége hogy hangzik. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. Azt kérjük a szűzanyától, hogy most is imádkozzon értünk, folyamatosan járjon közben értünk, és hogy halálunk óráján imádkozzon értünk. Hogy mennyire fontos ez a pillanat, a halálunk órája. Amikor a pokol összes erői összefognak, még is egy utolsó nagy kísérletet tesznek arra, hogy elbuktassanak minket, hogy mennyire nagy szükség van az imádságra ebben az órában. És erre kérjük a szűzanyát, hogy imádkozzon értünk majd akkor is, és könyörögjön értünk az Úrhoz, hogy kitartsunk a végsőkig. Érdemes ezt az imát is elmondani akár minden nap, hogy Urunk, adj nekünk, add meg nekünk a végső kitartás, álhatatosság és hűség kegyelmét az utolsó pillanatig, és ebben segítsen minket a szűzanya az összes szentekkel. És imádkozzunk, és kérjük Szent Borbálát is, hogy imádkozzon értünk, járjunk közben értünk a jó halál kegyelméért. És Szent Józseftől ugyanezt kérjük, ő is a jó halál védőszentje. Érdemes minden szenttel jóba lenni, de ilyen szempontból Szent Józseffel, Szent Borbálával különösen, mert ők a jó halál kegyelmének a kieszközlői. És bízhatunk abban, hogy ki is eszközlik a számunkra a jó halál kegyelmét. És mi a jó halál? Ami egy jó életnek a zárása, ami szentségekkel ellátva jön el, jóntunk, áldoztunk, betegek szentségét magunkhoz vettük, és a halálunk után pedig, az ítélet után rögtön megyünk a mennyországba. Ez a jó halál. És amikor a jó halál kifejezést halljuk, akkor esetleg gondolhatunk arra is, és bizonyos formában így is igaz, jó halál az, amikor halálunk előtt nem szenvedünk, vagy nem sokat szenvedünk, és szépen átmegyünk a halálból az életbe, az örök életbe, vagy az életből a halálba, és aztán az örök életbe, akár csak este elalszunk, és reggel már oda átébredünk. Ez is Isten kegyelme, amikor valaki ilyen szépen hal meg, de az is Isten kegyelme, amikor előtte szenved, és az Úr erejéből ezt a szenvedést méltósággal viseli. De a jó halál szűkebb értelemben azt jelenti, hogy én a mennyországba megyek egyből, és nem a tisztító tűz vár rám, és nem kell még ott megtisztulni bár tűz által, vagy az ideig tartó vezetést ott folytatni, vagy a gyógyulást ott folytatni, amit elkezdtünk itt életünkben, hanem gyógyultan, ideig tartó büntetésektől mentesen halálunk után megyünk az örök életbe, az örök boldogságba, mennyországba. Az emberi lét a halál színe előtt válik a legnagyobb talánnyá, mondja a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció 11. pontjában. Az emberi lét a halál színe előtt válik a legnagyobb talánnyá. A testi halál bizonyos értelemben természetes, ám a hit szemében valójában a bűn zsoldja. Azok számára viszont, akik Krisztus kegyelmében halnak meg, a halál részesedés az Úr halálában, hogy föltámadásában is részesülhessenek. A halál a földi élet vége. Életünk csak bizonyos ideig tart, ez alatt változunk és öregszünk. Halálunk, mint minden más földi élőlény esetében, az élet természetes vége. A halálnak e ténye sürgető tényező életünkben. Halandóságunk tudata arra emlékeztet, hogy életünk megvalósítására csak korlátozott idő áll rendelkezésünkre. Többször megtapasztaltam, amikor haldoklóhoz hívtak, hogy rájött arra, hogy a lényeg kimaradt az életéből, és szinte pánikba esett, mert tudta, hogy az idő lejárt, hogy nincs több idő. Gondoljunk bele ebbe a nehéz helyzetbe, amikor a halál valóban megvilágítja az életünket, amikor visszagondolunk az életünkre, és Isten kegyelméből megvilágosodva rájövünk, hogy a legfontosabb dolgok szinte teljesen kimaradtak, és hogy már nincs időm bepótolni, hogy azok a vasárnapi misék, amikre elmehettem volna, azok már nem jönnek vissza. Nem lesz több vasárnapom esetleg. De ha lenne is, már nem jutnék el, nem tudnék elmenni misére. Hogy az a sok jó cselekedet, amit megtehettem volna, azok kimaradtak. Hogy talán nem gyóntam 60 éve. Persze, amíg él az ember, és amíg lehetősége van, addig ezeket be tudja pótolni, és az Isten mindent megad nekünk, ami szükséges az üdvösségünkhöz ilyenkor is. De mégiscsak nehéz lehet azt feldolgozni ilyenkor, hogy már nincs több időm, hogy elfogyott az idő. Nekünk még, akik itt élünk, és még nem vagyunk ott a halál kapujában, még van időnk, ad időt az Úr, de ez az idő véges. És ezt tudatosítanunk kell magunkban, mert sokszor úgy érezzük, hogy örökké élünk itt a Földön, és úgy is viselkedünk sokszor. De életünk megvalósítására csak korlátozott idő áll rendelkezésünkre. Gondolj teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt a por visszatér a Földbe, ahonnan jött, és az éltető lehelet Istenhez, aki adta. Gondoljunk teremtőnkre már ifjúságunk napjaiban is. Gondoljunk arra, hogy egy bizonyos idő adatot nekünk, és ez alatt a Jóisten a tökéletességre szeretne eljuttatni minket, hogy a halálunk után megigazulva mehessünk a mennyországba. Erre a lehetőséget minden embernek megadja az Isten. Kérdés, hogy mi ezzel a lehetőséggel hogy élünk, mennyire teljesedik ki az életünk, mennyire telik az életünk, és nem múlik az idő, mennyire működünk együtt a kegyelemmel, mennyire tesszük az Atya akaratát életünkben, mennyire fogadjuk be a Szentlélek vezetését, mennyire váltunk Krisztusivá, mennyire istenültünk át, ez alatt a nagyon-nagyon rövid idő alatt, amit az Istentől kapunk. Mert még akkor is rövid az idő, és szinte csak egy sóhajtásnyi, hogyha 100 évet élünk is. Most temettem nem régen egy 100 év fölötti bácsit, és a temetésen mondtam, hogy milyen nagy ajándéka az Istennek ez a hosszú élet. De ugyanakkor a rövid élet is Isten ajándéka. És vajon melyik a jobb? Egy hosszú élet valóban szép is tud lenni, de hosszú élet alatt sokkal több bűnt tudunk elkövetni, mint egy rövidebb élet alatt. Rizső kis Szent Teréz már 24 évesen meghalt ugyanúgy, mint ahogy Árpádházi Szent Erzsébet is, és ez a rövid élet is Isten ajándéka volt, és náluk ebben a rövid életben teljesedett ki az életük. Ebben a rövid időben. Mert életük megfeszítésével törekedtek arra, hogy együttműködjenek a lehető legtökéletesebben a kegyelemmel. És az emberiség történetében Szűzanya volt az, aki a legtökéletesebben működött együtt életében a kegyelemmel.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!